Sokaknak ismerős még ma is a versike. Lengyel-magyar, két jó barát, együtt harcol, s issza borát. És még a rendszerváltás óta eltelt időben is láthattuk, hogy politikusok hivatkoznak a jó viszonyra, vagy tapasztalhattuk, hogy a lengyelek milyen vendégszeretettel fogadnak minket, ha kilátogatunk. De honnan ez a nagy barátság? Talán a középkori szomszédság és akár personál unió emléke ez? Vagy a 48-as szabadságharcban nyújtott lengyel segítségé? Többe a két ország legendás barátsága, mint egy 170 évvel ezelőtti fellángolás, vagy épp egy-két olyan közös összefogás, amelyre már nagyapáink sem emlékeznek. Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, a mai adásunkban, ahogy itt az intróban is hallhattátok, kedves hallgatók, ezt a lengyel-magyar két jó barát vonalat szeretném felgöngyölíteni, mert ez egy igazi történelmi barátság. Persze látunk példákat más népeknél is egy ilyen baráti viszonyra, de azért az speciál ritka, hogy mi magyarok itt vagyunk a szláv tengerben, és mégis egy tulajdonképpen szláv nép az, amelyikkel barátságot kötöttünk, bár ők aztán tényleg, hogy is mondjam, csak ebbe a szláv tengerbe is különállóak, de hát erről majd beszélgetünk mai vendégemmel, aki hát már jó ideje foglalkozik a lengyel-magyar kapcsolatokkal, ő pedig nem más, mint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa, Mitrovics Miklós. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szervusz, köszönöm szépen én is a lehetőséget.
No, talán kezdhetnénk azzal, hogy azonosítjuk egy picit azt, hogy a két népnek mennyi közös pontja van, mert ami azt illeti, elég sok, tehát 2000 éves államról beszélünk először is, most már több mint 1000 éves mind a kettő, és a másik pedig az, hogy ugye István döntése Magyarországot gyakorlatilag a nyugathoz azon keresztül csatolta, hogy a katolikus egyházhoz csatlakoztunk, és hogyha a szláv népekre gondolunk, akkor ők ugye inkább ilyen protestáns vonalat képviselnek, de nem a lengyelek. A lengyeleknek is a katolikus hagyomány egy meglévő és hangsúlyos hagyomány. Ez az, amit én most itt az elején fel akartam hozni. Tudsz még esetleg párhuzamokat a két nép között?
Hát mindenképpen ez egy fontos momentum, amit említettél, ugye hát a 10. században, 10-11. Században lényegében a közép-európai régió, tehát a lengyel fejedelemség, a cseh fejedelmek, a magyar fejedelmek, majd aztán ugye a királyság a nyugati kereszténységhez csatlakozott. Ez egy olyan kiinduló pont, egy olyan alap, ami lényegében meghatározza az egész, hát most már több mint 1000 éves közös történetünket. Persze itt említetted, hogy később protestantizmus is teret nyert, de ez egy későbbi történet. Ennek köszönhetően, hogy ezek az államok, és most itt persze Lengyelországról és Magyarországról beszélünk hangsúlyosan, a katolikus egyházhoz csatlakoztak, tehát a Rómához csatlakoztak. Ezzel együtt járt az, hogy itt a régióban szoros dinasztikus kapcsolatok alakultak ki. Ezen keresztül a katolikus egyház kapcsolatai is nagyon szorosak voltak, így számos közös szentünk van a lengyelekkel, hát a legnevesebbeket hadd említsem, ugye Szent Adalbert, aki mind Magyarországon, mind Lengyelországon, mind egyébként Cseh országban nagy szerepet játszott a katolicizmus vallás elterjesztésében, és Gyeznóban, tehát a lengyel Esztergomban van eltemetve, nagyon díszes, látványos szarkofágban, az ottani katedrális központjában. Persze mondhatnám Szent Hedviget, ugye Nagy Lajos lányát, aki Nagy Lajos ugye mindkét országban király volt egyidejűleg, tehát personál unióban is álltunk egymással a lengyelekkel, vagy aztán persze későbbi szenteket is, mint Szent Kinga, aki ugye IV. Béla lánya, de II. János Pál pápa, tehát a lengyel pápa avattászent, és még sokat lehetne sorolni. Tehát vannak ezek a dinasztikus és egyházi kapcsolatok, de hát való igaz, hogy az a barátság, ami ez a versike is meg, ismert versike is megörökít, hogy lengyel-magyar két jó barát együtt harcol is issza borát. Ez ugye a 17. 18. század fordulóján fogalmazódott meg.
Na, és ez az amúgy érdekes.
Időszakban erősödött meg.
valamennyire magát a versikét például vissza tudjuk vezetni, nem? Tehát, hogy nagyjából van sejtésünk arról, hogy honnan származik, és lehet, hogy a lengyel-magyar két együttműködő nép volt, amiben sok a közös pont, de az, hogy ez a barátság kialakult, ahhoz nagyon is speciális történelmi helyzetek kellettek, ahol ez a két nép segítette egymást.
Igen, ugye Lengyelországról beszélünk, de ez valójában egy lengyel-litván unió volt. Ugye a Jagelló, már említettem Hedvig királynőt, és őt ugye hozzáadják a litván nagyfejedelem Jagellóhoz, innen datálódik a Jagelló dinasztia, majd a Jagelló dinasztia kihalása után is ez az államközösség fennmarad. Erről megállapodnak a lengyel és a litván nemesek. Na most ugye az együtt harcol és issza borát, ez viszonylag pontosan tudjuk datálni, hogy valamikor az 1700-as évek végén született, de ennek van előzménye, ugye az együtt harcolnak, hiszen a Jagellóház kihalása után ugye az erdélyi fejedelem Báthori István került a lengyel trónra, aki valóban harcolt és valóban vitt erdélyi magyar seregeket, katonákat, hadvezéreket harcba. Ugye együtt harcoltak Livóniában IV. Iván orosz cár ellen, és győztek is. Tehát Báthori nem véletlenül van nagy becsben a lengyel társadalom tudatában, hiszen mondhatni, hogy ő az utolsó olyan nagy király, aki fel tudta tartóztatni az oroszok előretörését, és még hát nem csak hogy egyben tartotta, hanem meg is erősítette a királyságot. De az, hogy amikor ez a lengyel-litván unió hát elbukik, szomszédai agresszív előretörésének köszönhetően nevezetesen az orosz cári birodalom, keleten, nyugaton a felemelkedő porosz állam, és hát délen a Habsburg birodalom közös hát aktusában, három etapban ugye felosztják egymás között ezt a lengyel-litván államot, 1772, 93 és 95 a három dátum, és az 1772-es első hát felosztás, vagy helyesebb megcsonkításról akkor még beszélni, hiszen még akkor még maradt a lengyel-litván államból.
Na igen.
Azok a lengyel politikusok, az a lengyel elit, amely szembe akart szállni a további megcsonkításokkal, el akarta kerülni, és hát így természetesen szemben állt az orosz cári beavatkozásokkal. Nem volt más választása, mint hogy a királyi Magyarország területére menekült. Ez egészen pontosan lehet tudni, hogy Eperjesen rendezkedtek be, ott hoztak létre egy ellenálló központot, hogy majd innen szervezik újra a lengyel ellenállást. Hát ez nem sikerült, de ott őket befogadták a felső magyarországi nemesi közeg, és hát minden valószínűség szerint így születik meg ez a versike, amit már itt idéztem. De sajnos elbukik a lengyel-litván állam, a lengyelek jelentős része emigrációba kerül, viszont innentől kezdve a lengyel hazafiak, akik sohasem nyugodnak bele, és hát a lengyel társadalom nagy része sohasem nyugodik bele abba, hogy nem létezik Lengyelország, innentől kezdve természetes, hogy minden olyan szabadságküzdelemhez szívesen és önként társulnak, amelyek valamelyik felosztó hatalom ellen, az oroszok ellen, a poroszok ellen, vagy a Habsburgok ellen irányul, hiszen nagyon logikus, a lengyelek abból indulnak ki, hogy valamelyik felosztó hatalom meggyengül, esetleg vereséget szenved egy háborúban, akkor ott annak a romjain lehetőség nyílik egy Lengyelország létrehozására, és esetleg a többi terület visszaszerzésére. Tehát innen azért kapcsolódik össze nagyon szorosan a lengyel-magyar történelem, mert hát tudjuk, hogy a magyar reformkortól kezdve, hát a magyar nemzeti mozgalom felemelkedésével, vagy megszületésével és fejlődésével, ugye a Habsburgoktól való függetlenség, autonómia, függetlenség megszerzése is napirendre kerül. És hát nem véletlen, hogy a magyar reform korszak, ugye ez már az 1800-as évek, 20-as, 30-as évek, amikor a magyar reform elit is rendkívül módon szimpatizál minden olyan nemzetközi törekvéssel, így a lengyelek nemzeti mozgalmaival is, amelyek hát ezek ellen az abszolutisztikus uralkodók ellen fogalmazódnak.
Akkor nem túlzás azt mondani, hogy itt történelmileg egymásra talált a két nép, amelyik amúgy is több közös ponttal rendelkezett korábban, úgymond a történelem is egymás mellé sodorta őket hasonló pozícióba, bár nyilván akkor a lengyeleknek még rosszabb lehetett, és amikor a magyar ezer éves viharvert történelemről beszélünk, akkor ez egy újabb, szerintem párhuzam, hogy a lengyelek is rengeteget szenvedtek, és rengeteget kellett küzdeniük, hogy egyáltalán legyen országuk, ez szerintem már, amit most elmondtál, abból is nagyjából így következik. érkezett, de hát egymás mellé sodort minket a történelem, és ugye azt is tudjuk, hogy akik érkeztek a 48-as forradalomban, azok közül nem egy, már harcegyzett veterán volt a lengyel felkelések miatt, szóval így az 1800-as évek sem telt teljesen nyugodtan az akkor éppen nem létező Lengyelországban.
Így van, hát ez a sorsközösség, hogy ugye ebben a régióban ezek a középkorban létezett történelmi királyságok, fejedelemségek elveszítik a függetlenségüket, és hát ugye Magyarország korábban került erre a sorsra, még az oszmán hódítás eredményeként, mikor három része szakadt, de annyival két szempontból mindenképpen jobb volt a magyarok helyzete. Egyrészt, hogy nem szűnt meg Magyarország, tehát a mai Magyarország jelentős részét ugyan elfoglalták az oszmánok, de maradt egy független erdélyi fejedelemség, illetve maradt egy magyar királyság, igaz Habsburg jogar alatt, de két magyar entitás is fennmaradt, amely reményt adott arra, hogy Magyarország ne szűnjön meg, a magyar nemzet ne szűnjön meg. Ez egyik, a másik az, hogy ez még jóval a modern nemzettéválás előtt történt, zajlott le. A lengyelek szétosztása, felosztása pont a 18. századra esik, amikor az egész régiónkban, meg egész Európában lezajlik a modern nemzettéválás. Tehát a modern lengyel nemzettudatra döntő mértékben az nyomja rá a bélyegét, hogy nincs lengyel állam, nincs lengyel entitás, állami entitás, nincs uralkodó, szét vagyunk szorva, szét vagyunk osztva, és hát a háromból kettő legalábbis, az orosz és a porosz meglehetősen kemény kultúrkampfot folytat, oroszosítás és poroszosítás zajlik, tehát a lengyel nemzettudat ebben a közegben fejlődik ki. A magyar állam se független ugye ebben az időszakban, tehát van egy sors közösség, de bizonyos szempontból jobb helyzetben van, mert azért magyar királyság létezik, még akkor is, ha ez a Habsburg monarchián belül van, tehát lényegében ugye a császár a magyar király is, még akkor is, ha ez majd csak igazából ugye a 67-es kiegyezés után lesz olyan, mintha tényleg létezne egy magyar királyság. De sokkal jobb a magyar helyzet. A lengyelek folyamatos felkelésekre vannak kényszerülve, ugye ezért vesznek részt Napóleon oldalán, a nagy hadjáratokban, óriási számú Napóleon létre is hoz egy Lengyelországot, a Varsói Hercegség néven, majd ez ugye megszűnik a bécsi kongresszus után, és Oroszországhoz kerül még nagyobb lengyel, egykori lengyel terület a poroszok és a Habsburgok rovására, úgyhogy folyamatosan orosz ellenes felkeléseket készítenek elő, és ugye az 1830-as novemberi felkelés az első nagy megmozdulás, amelyben, mint említetted, akik 48-ban jönnek majd Magyarországra, hát köztük ugye többek között József Viszucki és József Bem, mi Bemapó néven emlegettünk csak, ők már itt kitüntetik magukat ebben a háborúban, sőt egyébként ők már kitüntették magukat a napóleoni hadjáratokban is, tehát Bem, de 1831-ben ugye az osztrolenkai csatában válik igazából híressé, amikor egy nagy lovas rohamot intéz az orosz sereg ellen. Ezzel nem nyerik meg a lengyelek azt a csatát ugyan, de megment több ezer lengyel katonát a biztos haláltól, vagy a rabságtól, és késlelteti az oroszok előrenyomulását Varsó felé. Tehát Bem itt szerez hírnevre, amit aztán Osztrolenka véres csillag, a Petőfi meg is zenésít, illetve hát versben önt. Tehát már a magyar értelmi a reformértelmiség rendkívül módon figyeli, hogy mi történik 30-31-ben Lengyelországban. Ennek számos nyoma van Kossuth-tól Kölcsein át Deákig, mindenki megszólal a lengyel ügyben, sőt a magyar vármegyék törvényhatósági bizottságai határozatokat fogadnak el, amelyben kérik az uralkodót, hogy lépjen közbe. Hát ez persze egy illúzió, hiszen az osztrák császár szövetségese az orosz cárnak, de mégis mutatja a magyar közhangulatot, hogy igenis, és a lengyel szabadságküzdelemmel együtt érez teljes mértékben Magyarország, és nem véletlen, hogy az, ugye a lengyelek szabadságharcait elbukik, több ezren mennek emigrációba, főleg Párizsba, a lengyel romantika nagy alakjai, Adam Mickiewicztől Julius Szlovácskin át sokat lehetne említeni, akikkel egyébként szoros kapcsolatba is kerül később sok magyar politikus, tehát az emigrációban is a magyar-lengyel szabadságküzdelmek folytatódnak. Majd ez egyébként a 60-as években is, mikor már Kossuth is emigrációban van, nagyon szoros a kapcsolat. És itt egyébként nem is csak egy lengyel-magyar összekapcsolódás van, hanem lengyel-magyar-olasz, mert ugye az olaszok is a Habsburgok ellen küzdenek, és megpróbálják a saját függetlenségüket kivívni. Úgyhogy itt valóban egy sorsközösség van, a nemzeti függetlenségért folytatott harc, a nemzeti nyelvért folytatott harc, a nemzeti autonómiáért, identitásért folytatott harc. Úgyhogy amikor 48-ban Magyarország is kitör a forradalom, akkor hát egyáltalán nem véletlen, hogy nagyon hamar megjelennek a lengyelek.
De hívtuk őket? Vagy hát gondolom ez a magyaroknak a megnyilatkozásai, ezek eljutottak a lengyelekhez is. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ők tudták, hogy a magyarok
igen.
támogatják őket, de ebben a helyzetben, hogy szabadságharcot vívunk, mi hívtuk őket, tehát pontosan hogy került ide, ha jól tudom, akkor végül több ezer lengyel köztük nyilván olyan alakok is, akik egyáltalán nem csak katonának jöttek, hanem gyakorlatilag hadvezérnek.
Igen, tudtak a lengyelek róla, sőt a párizsi emigráció köszönetet is mondott a magyarok kiállásáért 1831-ben. Nem hívtuk őket, de már amikor a forradalom kitört, akkor már lényegében mint egy 1000 lengyel fiatal gyülekezett a Felső Magyarországon. Mivel egy birodalom, Galícia egy jelentős része ugye az osztrák birodalomhoz tartozott, így lényegében nem volt éles lengyel-magyar határ. Ugye Lengyelország nem létezett, tehát a Galíciában élő lengyelek lényegében egy államban éltek a Magyarországon élő magyarokkal, úgyhogy ott ők könnyen át tudtak szivárogni, és amikor a forradalomból szabadságharc lett, akkor már Kassa és Miskolc környékén is rengeteg lengyel fiatal volt, akik szívesen harcoltak volna. És igazából itt az volt a kérdés, ugye megjelent Józsefben is, először Bécsbe ment a bécsi forradalom idején, majd ott, miután az elbukott, Budapestre érkezett és bejelentkezett Kossuth Lajosnál, hogy szívesen felajánlja a szolgálatait. De ugye egy időben már itt volt József Viszocki is, aki szintén egy 30-31-es veterán volt, és hát vita is alakult ki, hogy mi történjen. Persze a magyar hadvezetés ezt örömmel fogadta, hogy itt vannak lengyel katonák, sőt még tapasztalt, lényegében már hadvezérnek mondható figurák is, és hogy mi legyen, besorozzák őket a magyar hadseregbe, vagy önálló lengyel légióként harcoljanak a magyarok oldalán, és hát végül is ez lett a megoldás, hogy Viszocki vezetésével egy önálló lengyel légió is létrejön. Először persze ez 200-at jelent, akiket aztán Arad felé vezényelnek, de Bemet viszont ugye megbízzák a magyar hadsereg vezetésével, tehát itt igazából két szálon is nagyon fontos, de hát rajtuk kívül is még sok lengyel, ugye Henrik Dembinski is
igen, mondjuk
parancsnokként. Igen, hát
lehet, hogy azt kivírtuk volna, hogyha ő nem
igen,
jön.
Hát nem mindenkinek pozitív a megítélés a harcban mutatott teljesítménye alapján, ez igen, ez el kell ismerni.
Viszont
de
Bemről azért annyiban emlékezzünk meg, hogy ahogy ő Erdélyben ellenállt, és először, ha jól tudom, akkor, amikor a románok lázadtak, annak a lázadásnak a leverésébe is segítkezett, de hogy aztán, amikor az oroszok jöttek, akkor Bem volt az, aki a legtovább kitartott például az oroszok ellen is, tehát, hogy ő viszont kifejezetten ilyen hősies, hadvezéri zsenialitást mutató teljesítménnyel járult hozzá a forradalomhoz.
Igen, Bem és Viszocki is mind a ketten nagyon kiemelkedő ilyen teljesítettek, ugye Viszocki is megkapja majd az egyik magyar hadsereg vezetését, ugye a tavaszi hadjárat mindenképpen egy óriási élmény, az erdélyi hadjárat egy óriási teljesítmény, és hát azt is ki kell emelni, hogy a lengyel légiók a magyar hadsereg mellett, vagy légió a magyar hadsereg mellett a tavaszi hadjárat minden csatájában részt vesz. Olyannyira, hogy amikor Isaszegnél is győzelmet arat a magyar sereg, akkor Gödöllőn, Kossuth, ugye nem csak lengyelek harcoltak, voltak olaszok, németek a magyarok oldalán, de Kossuth külön megemelte a kalapját a lengyel légiók előtt, tehát ki emelve azt, hogy igen, csak elismeri az ő hősiességüket. Tehát azt kell mondani, hogy igen, a lengyelek végsőkig kitartottak, hát a Viszocki és Bem a legvégsőkig ugye a magyarokkal hagyja el az oszmán birodalom felé, majd a fegyverletétel után az országot, és Viszockinak van egy híres levele a végén, amikor elhagyják az országot, hogy hát ők nem az egyéni dicsőségért, nem a Zsoldért, hanem a lengyel függetlenségért, a lengyel-magyar függetlenség kivívásáért, harcoltak itt, és hát nem véletlen, hogy még emigrációban is ugye Bem Aleppóba kerül, de rengeteg lengyel kerül vele együtt oda, és rengeteg magyar, hogy még az emigrációban is lengyelek és magyarok együtt élnek, és egyébként harcolnak, mert ugye beállnak az oszmán hadseregbe is később, tehát hogy életük végéig lényegében kitartott is ez a lengyel-magyar harcban szerzett bajtársiasság, barátság. Tehát ők tényleg azt lehet mondani, hogy a két nemzet közös hősei, és hát ilyen szempontból, hogy valóban arról volt szó, hogy ez a közös sors, közösen kell kivívni a szabadságot.
Már azt gondolom, hogy a műsorunk ezen a pontján is érezni lehet azt, hogy ez a lengyel-magyar barátság, ez nem csak egy féle mondáson alapuló, egymásnak integettünk, meg örülünk, ha egymást látjuk, tehát hogy micsoda elképesztő közös küzdelem ez, és hát most az első világháborúig kellene azt hiszem előre szaladnunk, hogy újabb hasonlót, vagy legalábbis egymásért való kiállást lássunk. Az első világháborúig azért különösebb dolog nem történt, hiszen a lengyelek nem tudták visszaszerezni a függetlenségüket, a magyarok pedig a kiegyezés után egy viszonylagos békeidőben, persze itt is volt azért egy háború, krími háború, de egy viszonylagos békeidőben jutottak el az első világháborúig. Bármi innen ebből az időszakból, ami szerinted említésre méltó a két nép között?
Hogyne, még a kiegyezés előtt, ugye 1863-64-ben is volt egy lengyel felkelés és szabadságharc az oroszokkal szemben, amikor hát több száz, jelenlegi tudásunk szerint több mint 400 magyar önkéntes csatlakozott a lengyel felkelő seregekhez, és több harcban kitüntették magukat. Több magyar hősi alottja is van ennek a felkelésnek, amelyekről ma hát emlékhelyek, emléktáblák és kopjafák emlékeznek különböző lengyel településeken, egyébként erdőkben, mert ez egy nagyon komoly partizán háború volt a cári orosz sereggel szemben. Ha nem is olyan létszámban, mint ahogy a lengyelek jöttek 4000-4500 fővel, hanem ennek mondjuk a 10%-a, de a magyarok is próbálták viszonozni, a magyar fiatalok is próbálták viszonozni a lengyelek 48-49-ben nyújtott segítségét. Aztán persze a kiegyezés a magyar helyzetet megváltoztatta. Az emigrációban Kossuth és köre nagyon komolyan szervezkedett a lengyel emigrációval közösen, hogy esetleg kirobbantani egy közös felkelést a megszálló ellen. Hát ez lényegében hamvába holt erre. Ugye Magyarországon se volt túlzottan nagy fogadókészség, de Kossuth bábáskodott egy ilyen lengyel-olasz-magyar konspiráció felett. Ezt azért tudni kell. És aztán a 1800-as évek végén, amikor Oroszország újabb háborúkba bonyolódott a törökökkel, akkor ismét voltak olyan hangok Magyarországon, amelyek hát eljöttnek, látták az időt arra, hogy lengyel állam helyreállításáról beszéljünk, de hát a nemzetközi helyzet ebben az időszakban ennek igazából nem kedvezett, úgyhogy a lengyeleknek az első világháború kirobbanása hozta el a reményt, nagyon egyszerű oknál fogva, hát képzeljük el, hogy a három felosztó hatalom egymásnak ment, ugye a Oroszországból létrejött Németország az osztrák-magyar monarchiával közösen, megtámadta ugye Oroszországot. Lényegében a lengyelek nagy reményeket fűztek ehhez, mert ha valamelyik fél itt vereséget szenved, már pedig ez borítékolható volt,
igen,
akkor végre megtörténik az, amire több mint 100 éve várnak. Na most ugye az a helyzet állt elő, hogy mindegyik fél vereséget szenvedett, mert az oroszok is hiába az Antant oldalán harcoltak, a cári birodalom megszűnt, és hát igazából vesztesként kellett elkönyvelnünk az első világháború végén. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, az első világháború alatt a lengyel barát magyar közvélemény és aktivisták igyekeztek megteremteni azt a közeget, hogy igenis magyaroknak érdeke lenne akár egy osztrák-magyar-lengyel trializmus létrehozásában, ugye Galíciából lett volna a harmadik entitás, vagy ha úgy alakul, hogy Oroszország vesztes, akkor ott felszabadított lengyel területekből létrehozni egy lengyel államot, amely akár egy Habsburg uralkodóval, mert ugye nem volt uralkodója sehol Lengyelországnak felosztások után, nem volt uralkodóháza, amely várna a koronára, de hogy létrejön valami, és ennek hangot is adtak, szokás szerint a vármegyékben fogalmazottak meg, hát több mint 30 vármegye fogalmazott meg olyan feliratot az uralkodóhoz, hogy majd a béketárgyalásokon álljon ki Lengyelország létrehozása mellett. A magyar sajtó lényegében egyöntetűen támogatta a lengyel ügyet, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy több mint 550 magyar fiatal, ez nagyon fiatal, tehát 16-18-20 éveseket kell elképzelni, akik kimentek a frontra, és a császár engedélyével létrehozhattak a lengyelek József Piłsudski és Haller vezetésével egy lengyel légiót 3 dandárral, amelyek az osztrák parancsnokság alatt harcoltak ugyan, de önálló egységként, lengyel vezényleti nyelvvel, lengyel egyenruhában, és több mint 550 magyar csatlakozott ez a lengyel légióhoz, akik okay. főleg a Máramarosban harcoltak, meg hát Galíciából betörtek orosz területekre. Úgyhogy ez nagyon komolyan hozzájárult, a lengyel légió létrejötte ahhoz, hogy aztán tényleg legyen lengyel állam a háború végén.
Elérkezünk, bocsánat, egy olyan ponthoz, ami sorsfordító egyrészt Lengyelország történetében, de nyilván a két ország kapcsolatában is egy furcsa pont volt. Tehát az első világháború végén a lengyelek úgymond egy külön felszabadító háborút vívnak az oroszokkal, és ezt hát mondhatjuk, hogy megnyerik, de legalábbis Lengyelország létrejön, miközben mi pedig éppen a trianoni békediktátumot szenvedjük el, és ugye megcsonkítják az országot, és mi így a vesztesek oldalára kerülünk, az addig technikailag nem létező Lengyelország pedig kijelenthető győztes lesz, hiszen létrejön újra Lengyelország. Tehát itt nem azt mondom, hogy érdekellentét alakult ki, de furcsa volt a két ország helyzete, hogy az egyik az gyakorlatilag újra létre tudott jönni, a másik pedig az egyharmadára csökkent.
Ki lehet mondani, hogy érdekellentét alakul ki, tehát itt, ahogy felvázoltad, valóban ez a helyzet. Lengyelország létrejön, és a fennálló európai rend egyik fő védelmezője, ha lehet mondani, miközben Magyarország össznemzeti traumát él át, és a létrejövő új európai rendnek az egyik legfőbb ellensége lesz. Tehát itt nagyon komoly geopolitikai és külpolitikai ellentét feszül. De Magyarország Gon volt azért egy olyan elképzelés, még ha egy kicsit illuzórikus is, hogy esetleg Lengyelország mégis az ezer éves lengyel-magyar kapcsolatokra tekintettel, illetve hát az, hogy a magyar társadalom politikai elit általában támogatta a lengyel függetlenség ügyét, mégiscsak Magyarország valamiféle szószólója lesz, akár a párizsi béketárgyalásokon, akár utána. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk az említett lengyel-bolsevik háborúban is a magyar állam háromszor is nagyon komoly fegyver segélyt, szállítmány segélyt nyújtott a lengyel harcoló félnek, és hát a legutolsót éppen 1920. augusztusában, amikor már aláírtuk a trianoni békét, tehát nem, hogy fegyvereket nem gyárthatott Magyarország, a magyar gyáripar, hanem nem is exportálhatott, ehhez képest augusztusban egy egész 22 vagony álló vonat vitt ki több millió töltényt és gépkarabélyokat és sok minden mást is a lengyel hadsereg számára, amely egyébként hozzájárult ahhoz, hogy Varsónál meg tudták fordítani a lengyelek a háborút az oroszokkal szemben, tehát nagyon áthallásos lehet akár mára, hogy mennyit számít egy külföldi segítség, ugyanis a szovjetek, vagy hát akkor még nem szovjetek, csak mondjuk bolsevik vörös hadsereg, ugye a hírszerzése elég jó volt a bolsevikoknak, és azt elég pontosan tudták, most ha tudjuk, ismerjük a dokumentumokat, hogy a lengyel hadseregnek nincs nagyon mivel harcolnia, nem véletlenül időzítették úgy augusztus 15-ére a döntő támadást, hogy amikor arra számítottak, hogy már nem lesz a Piłsudski vezette lengyel haderőnek mivel visszalőni, és hát volt, mert éppen előtte néhány nappal érkezett meg a magyar szállítmány. Tehát ez egy döntő csata volt, nem véletlenül Visztulai csodának nevezi a lengyel történetírás, és hát ennek köszönhető, hogy végül is a bolsevikokat hát nagyon messze visszaverte a lengyel sereg. Így alakul ki az a nagy Lengyelország 21-ben, amit aztán 39-ig a térképekről ismerhetünk, tehát amelyben beletartozott a mai Nyugat-Belarusz és Nyugat-Ukrajna is, illetve még hát Litvániának is egy része Vilniusszal, úgyhogy ebben van magyar segítség. Az más kérdés, a két világháború között valóban ezek a eltérő felfogások Európáról, ez megakadályozta azt, hogy nagyon szoros kapcsolat épüljön ki politikai szinten a két ország között. Ez mindenféle közvetítő és kísérlet ellenére sem jött létre egészen 38-39-ig, de azt az el lehet mondani, hogy a lengyelek nem viseltettek ellenségesen Magyarországgal szemben, továbbra sem nem csatlakoztak a Kisantanthoz, nem vettek részt semmilyenben, amikor a nemzetközi közvélemény valami miatt elítélte Magyarországot, mondjuk a Szent Gotthárdnál eleplezett fegyverszállítmányok miatt, akkor lengyelek semlegesek maradtak, vagy a frankhamisítási botrány idején is, tehát hogy a lengyelek általában ezeket, ha neki kényelmetlen is volt, de tudomásul vették, és nem kritizálták Magyarországot, mint ahogy sok más harciasabb régióbeli politikai vezetés. Aztán végül úgy jutunk el 38-39-be, hogy nincs komolyabb politikai kapcsolat a két vezetés között, de ott mégis kialakul egy olyan szituáció, hogy remény adódik arra, hogy legyen újra lengyel-magyar közös határ, ugye ez Kárpátalja visszaszerzése révén fog bekövetkezni, meg Csehszlovákia feldarabolása révén fog bekövetkezni, tehát itt kialakul egy olyan érdekközösség a lengyel és a magyar elit között, hogy
ismét össze tudnak fogni.
Még hogyha hát egyébként nyilván itt most egy harmadik állam elleni összefogásról is van szó, azt azért ne hallgassuk el, de az kétségtelen, hogy mind lengyel, mind magyar érdek volt, hogy lengyel-magyar közös határ legyen, sőt, hát a lengyel szempontjából igazából ez még nagyobb, mert ugye ők Romániával is nagyon szoros szövetségben voltak, sőt, velük voltak igazán szoros szövetségben, mert románok is ugyanúgy az orosz szovjet állammal szemben határozták meg önmagukat, ugye Beszarábia elfoglalása miatt, Nagy Románia létrehozásával, tehát itt egy igazából egy román-lengyel-magyar hármas határ kialakításáról volt szó, ami egy nagyon fontos stratégiai cél volt lengyel szemmel.
És itt akkor eljutunk megint egy nagyon érdekes ilyen kettősség jellemzi a következő időszakok, tehát egy ilyen pontig, mert ugye 39-ben feltámadnak ezek a közös remények, ahogy említetted, ezzel párhuzamosan viszont aztán ezt eléggé elmossa az a tény, hogy Hitler ugye Lengyelországon keresztül indítja meg a második világháborút, és nagyon gyorsan lerohanja Lengyelországot. Ráadásul ugye nem olyan sokkal később, most a második világháború távlatait nézve, a magyarok a németek oldalán szállnak be a világháborúba. Tehát itt akkor az együttműködés hogy ment, illetve aztán mi történt, amikor hát bizony ilyen szempontból ellentétes oldalra kerültünk.
Igen, ez rendkívül mából nézve érdekes, akkor lehet, hogy tragikusnak minősíthető volt ez a helyzet. Ugye Magyarország egyértelműen persze harmadik birodalom politikai és katonai szövetségese, hiszen a magyar revíziót a magyar politikai elit a német katonai sikerektől vagy politikai erőtől várja. Tehát ez egy logikus lépés ebből a szempontból, viszont hát viszonylag hamar a magyar politikai elit tudomására jut a hírszerzés és a diplomaták munkájának köszönhetően, hogy Hitler Lengyelország ellen készül háborút indítani, tehát ezt már igazából késő tavaszán, nyár elején lengyelek tudtára próbálják adni különböző úton, módon, hogy itt számolni kell ezzel. Na most a magyarok valóban számoltak ezzel, de mind Teleki Pál miniszterelnök, mind a kormányzó Horthy Miklós, mind aztán Csáky külügyminiszter többször hangot ad a németek felé annak, hogy Magyarország nem hajlandó részt venni ebben a hadműveletben. Ugye a németek számára ez azért volt fontos, mert létrejön ugye független szlovák állam, József Tiszó vezetésével, amelyek szintén egy német, független, egy német bábállam, inkább talán helyesebb így mondani. Ők nyilvánvalóan délről tudnak támogatást adni a német seregeknek, és hát a létrejött Kárpátalja létrejövő 180 km hosszú lengyel-magyar határnál a magyarok tudnának támogatást adni a német seregek számára. Na most ezt egyértelműen elutasítja a magyar politikai vezetés, hogy erre semmi módon nem kerülhet sor, sőt azt is elutasítja a magyar vezetés, hogy az ott áthaladó vasúti vonalakon akkor német egységek biztosítsák a határt, illetve támadjanak esetleg be Lengyelország területére. Ez rendkívül problémát okoz a németeknek, nem azért, mert hogy emiatt nem bírják Lengyelországot legyőzni, hanem mint kiderül, lényegében ez a határvonal, illetve a mellette keletre lévő lengyel-román határvonal jelenti azt a menekülő útvonalat a lengyel politika államigazgatás részére, amely ilyen keresztül el tudják hagyni az államot, miután egyébként a Szovjetunió hátba támadja őket szeptember 17-én, és így tudnak először Románián keresztül, de ott nem túlságosan kedvesek velük, annak ellenére, mint említettem, szövetségben állnak, úgyhogy inkább Magyarországon keresztül távoznak a lengyel civilek és katonák, illetve politikusok jelentős része, és Magyarországon keresztül jutnak nyugatra, sokan, így jöhet létre egy lengyel emigráns kormány, lengyel katonák evakuálásában a magyar állam segítőkezet nyújt Jugoszlávián keresztül, így tudnak csatlakozni a Franciaországban létrejövő új lengyel hadsereghez, amely aztán persze felveszi a harcot a harmadik birodalommal szemben. Tehát lényegében a magyar állam a saját szövetségesével, Németországgal szemben tevékenykedik ebben a háborúban, ebben a kezdeti szakaszban. Lehet mondani, hogy Magyarország semleges volt, mert ez be is jelentette, és el is mondta a németeknek, hogy semleges lesz, nem fog katonai segítséget nyújtani a lengyelek számára, de nem fog a németeknek sem. Viszont annál azért többet tett, hiszen rendkívül módon hozzájárult ahhoz, hogy Lengyelország a lengyel állami kontinuitás, katonai kontinuitás, az ellenállás fent tudjon maradni, és hát Magyarországon is több tízezer civil maradt a háború végéig, akik nem a nemzetközi jognak megfelelően nem kerültek internáló táborokba, hanem az adott településen, ahol le kellett telepedniük, szabadon mozoghattak, munkát vállalhattak, segélyre voltak jogosultak, fizetést kaphattak, sőt a fiatalok tanulhattak budapesti felsőoktatásban is, de egyébként Balatonbogláron például lengyel nyelvű gimnázium működött, amely egyedülálló volt az egész régióban, hiszen a Németország által megszállt területen, Európában, nem csak a lengyel területeken, hanem aztán nyugaton is sehol nem működhetett lengyel nyelvű középfokú oktatás, kivéve Magyarországon, és itt az érettségi bizonyítványt is megszerezték több százan, amelyet később, aztán 45 után Lengyelországban el is ismertek. Tehát itt nagyon baráti magatartást tanúsított magyar kormányzat, hát a német megszállásig, 44. március 19-ig, utána már hát ezt nem tehette meg.
Igen.
Az akkor hatalomra juttatott német párti politikusok nem is akarták megtenni, de egyébként addig Magyarország teret engedett a lengyel emigráns kormány és a hazai ellenállás közötti kapcsolattartásnak. Magyarországon keresztül jártak, keltek a lengyel futárok információkkal, pénzzel. A Magyar Nemzeti Bank lehetőséget adott arra, hogy az emigrációból küldött pénzt itt vegyék fel a lengyelek és juttassák haza. És Magyarországon katonai kiképzés folyt, a háború alatt lengyel katonai kiképzés folyt. A honi hadseregnek Magyarországon voltak titkos sejtjei. A magyar kormányzat tudtáva természetesen. És hát nyilvánvalóan a németek, Tapó ezt nehezményezte és próbálta feltárni és megakadályozni, időnként sikerrel, de végül is azt lehet mondani, hogy a megszállásig mégiscsak tudtak működni ezek a sejtek, illetve ezek az emberek Magyarország területén, ami hát azt kell mondani, hogy tényleg egy komoly hozzájárulás volt ahhoz, hogy a lengyel ellenállás sikeres legyen. Az más kérdés, hogy aztán Jaltában úgy döntenek a győztes hatalmak, hogy Lengyelország hiába harcolta végig a háborút Németországgal szemben, de mivel Szovjetunióval is hát harcban állt, a szovjetek is megtámadták őket,
igen, igen.
Ezért őket nem nyilvánították győztesnek, pedig hát a lengyel katonák az angliai csatától, Monte Cassinón át, az afrikai hadműveletekben vagy Palesztinában mindenhol részt vettek az Antant oldalán. Ezt nem ismerte el nekik a világ, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ugyanaz jutott nekik jutalmul, ami nekünk büntetésül, a szovjet érdekszférába való betagolás, egy újabb sorsközösség.
Egy újabb sorsközösség, bizony. Között. De azért mindez, amit elmondtál, ez az elképesztő segítség, ez már szinte azt mondanám, hogy nem is valósulhatott volna meg, hogyha a társadalom minden szintjébe be nem süllyedt volna már ekkorra, de ez most csak az én tippem, csak úgy logikusan gondolkozva, az, hogy lengyel-magyar két jó barát, szóval mondhatjuk, hogy ekkorra már testvérnépnek tekintettük a lengyeleket? Mert gondolom, hogy ez már több, mint politikai vezetőknek a játszmája. Az, hogyha idejöttek lengyel menekültek, akkor őket be is kellett fogadni a társadalomnak is. Gondolom, itt nem csak Balatonbogláról, hanem még jó pár városról beszélünk.
Igen, hát több mint 140 magyar településen volt úgynevezett lengyel internálótábor, de még egyszer mondom, ez papíron volt internálótábor, a gyakorlatban a település határain belül szabadon élhettek ezek a lengyelek. Való igaz, hogy igen, ez a társadalom nélkül nem ment volna, tehát ez a lengyelek befogadása, a munkával való megbízása, ez a magyar lakosokon múlt. Egyébként sokan, hát persze a többség haza ment a háború lezárultával, de sokan maradtak, több ezeren maradtak Magyarországon, vagy kötöttek, vegyes házasságba léptek be, és rengetegen megtanultak magyarul. Ez is mutatja, hogy ezek az emberek nem elszigetelten éltek a társadalomtól, hiszen ha elszigetelten éltek volna, akkor nem tudnak magyarul megtanulni. Így viszont rengetegen megtanultak. Ennek a menekült tömegnek számos tagja később nagy karriert futott bele Lengyelországba azzal, hogy magyarul tud. Közülük kerültek ki a legjobb műfordítók, de egyébként sok diplomata, akit később Magyarországra akkreditált a lengyel állam, de még a legnevesebb sportriporterek között is volt, nyelvész professzor is volt, aki Magyarországon tanult meg kitűnően magyarul, és hát a későbbi kultúrpolitikában is nagyon nagy szerepet játszott az a réteg, aki Magyarországon megtört. Tehát látszik, hogy a magyar társadalommal együtt éltek, mert nem tanultak volna meg magyarul, nem szerették volna meg Magyarországot, a magyar kultúrát, és nem építették volna később erre nagyon sokan a pályájukat. Úgyhogy, de amit mondasz, igen, ez létezett a magyar társadalomban, hát ezt a Jókai is a 19. században megírta, hogy minden magyarnak van egy lengyele. Tehát, hogy ez ugye a szabadságharcok idején is sok időnként Magyarországon is maradtak ezek után, a levert szabadságharcok után lengyelek, és hát befogadták őket nemesi kúriákban, vagy arisztokraták, és munkát adtak nekik, beházasodtak, stb. Tehát, ha nem is nagy emigráció, ami Magyarországon kialakult, lengyel emigráció, de azért volt olyan szinten, hogy ennek irodalmi lenyomatai is vannak, meg sok visszaemlékezésben lehet ezzel találkozni. Nagyon kevés idő telik el egy-egy ilyen szabadságharc vagy háború után a következőig, tehát lényegében a fiatalabb generáció emlékszik az idősebb generációra, hogy igen, ők befogadtak egy lengyelt, esetleg még ismerik is, vagy annak a gyerekét. Tehát, hogy így lehet mondani, hogy 20-30 évente történik valami, mikor jönnek ide lengyelek, és ez így kontinuális a magyar társadalom tudatában, legalábbis nagyon sokaknál.
Igen. Tehát
ennek is köszönhető ez a befogadás.
És akkor elérkezünk a kommunizmushoz, ahol ugye újabb sorsközösség, és hát mind a két nép megszenvedi a kommunizmust, azért ezt mondjuk el. Nyilván lehetne olyan példát hozni, olyan országot, aki még jobban, vagy aki azóta sincs például, tehát hogy értem, hogy most nem kell feltétlenül a legnagyobb mártírnak beállítani ezt a két országot, mind a kettő azért megszenvedi alaposan a kommunizmust. Tudtak ilyenkor egymással bármiben összefogni. Például láttuk azt, hogy a kommunizmus, tehát a blokkban lévő országok máshogy reagáltak a prágai eseményekre, stb. Tehát egy-egy ilyen diplomáciai megnyilatkozás erejéig összetudott még fogni a két ország 1990-ig?
Ugye erre az időszakra is az a jellemző, ami ugye a 19. századra, hogy inkább a társadalmak között van a szimpátia és a szolidaritás, nem a legfelsőbb politikai vezetés. A legfelsőbb politikai vezetés egy szövetségben van, ugye a Varsói Szerződésben, a KGST-ben, a Szovjetblokkban. Azok teszik azt, amit itt a szocialista kölcsönös segítségnyújtás, barátság megkövetel tőlük, egyszerűbben mondva, amit Moszkva megkövetel tőlük.
Igen,
néha nyilván vannak viták, olyanok, amikor szorosabb a barátság, ennek sok lenyomata van persze, de igazából a lengyel-magyar társadalmi kapcsolatok történetéből két eseményt lehetne kiemelni. Ugye az egyik 56, amikor októberben, ugye van egy poznanyi felkelés június végén, Lengyelországban munkásfelkelés, brutálisan leverik a hadsereggel, több mint 70 halott, rengeteg sebesült, de ez igazából elszigetelt marad, viszont a lengyel politikai változásoknak egy óriási lökést ad, aminek az a vége, hogy októberben visszahozzák a párt éléről Radislav Gomulkát, akit 48-ban kizártak, tehát viszonylag egy népszerű kommunista politikus volt Lengyelországban, tehát mondjuk olyan, mint nem véletlen, hogy az ő magyar párhuzama ugye Nagy Imre lesz. Tehát
igen,
amikor októberben megválasztják Gomulkát, és mond egy nagy beszédet, amelyben elítéli a poznanyi felkelés leverését, a korábbi hibákat, bűnöket, ez megjelenik a magyar pártlapban ez a beszéd, a Szabad Népben, október 23-án, nem véletlen, hogy amikor ezt olvassa a budapesti ifjúság, ugye már, hát már szervezkednek korábban is, tudjuk, Szegeden, meg máshol, Műszaki Egyetemen főleg, de amikor ez megjelenik tényleg írásban, akkor nem véletlen, hogy aznap elvonulnak a BEM szobrához, BEM apó szobrához, BEM térre. Miért oda? Mert hát ez a lengyelhez hasonló változást akarnak. Tehát, hogy ott megengedték, hogy visszajön Gumulka, ugye azt követték, hogy Nagy Imrét a kormányba. Aki szintén hát népszerűséget szerzett magának 53-54-ben, majd ugye kizárják. Tehát hasonló változásokat. Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat, ilyen jelszavak vannak. Vagy ott a BEM szobra elé, a magyar zászló mellé kitűzik a lengyel zászlót is.
És tehát aztán meg is kérték, most is jutott eszembe Nagy Imrét arra, hogy ugyan mondjon már ő is egy beszédet, akkor most nem tudom, hogy innen kapták-e az ötletet, de könnyen lehet.
Igen, könnyen lehet, igen, de ugye ő nem mond a parlamentnél, vagy hát nem jó beszédet mond a parlamentnél, nem erre számít. Valószínűleg igen, az összegyűlt tömeg Gumulkához hasonlóan kemény korábbi vezetés bűneit elítélő beszédre számított volna, ehhez képest ugye hazaküldte lényegében a tömeget. A magyar forradalom szabadságharc alakul a szovjetek beavatkozása következtében, Lengyelországban pedig hát rendkívüli szimpátiával figyelik ezeket az eseményeket. El kell mondani, hogy a lengyel sajtó, még a párt sajtó is rendkívül objektívan, helyszíni tudósítók révén tájékoztatott arról, mi zajlik Budapesten, és nagy szimpátiával írtak a magyar forradalomhoz. Úgyhogy nem véletlen, hogy a lengyel rádióban már felhívást tesznek közzé, hogy adjanak vért a lengyelek, gyűjtőpontokat hoznak létre, pénzt gyűjtenek, élelmiszert gyűjtenek, ruhákat gyűjtenek. És hát sok lengyel fiatal jönne is Magyarországra harcolni, hát erre nincs lehetőség, ugye Csehszlovákián keresztül pláne nem lehet jönni. Csehszlovák vezetés a lehető leghamarabb keményít be, sőt felajánlja a szovjeteknek a segítséget a katonai akcióban. Erre persze aztán nem tart igényt Hruscsov, de minden esetre ez lehetetlenné teszi a lengyelek számára, hogy jöjjenek, de minden esetre a lengyel társadalom óriási segítséget nyújt, amit aztán repülőkkel, a lengyel légitársaság repülőjárataival szállítanak Magyarországra folyamatosan, és azt egyébként vonattal is 57. januárjáig a lengyel Vöröskereszt tevékenységének is köszönhetően jutnak el Magyarországra ezek a segélyszállítmányok, és hát a Magyarországra érkezett összsegélyszállítmány, ugye a világ minden tájáról érkeztek, ennek az egynegyede körülbelül Lengyelországból jön. Nem véletlen, hát sokan emlékeznek a háború alatti segítségnyújtásra, nincs olyan messze, 11 éve ért véget a világháború, és hát Lengyelország romokban hever még mindig, tehát ez egy óriási jelentőségű dolog, hogy több mint 4000-en adnak vért, óriási mennyiség pénzt gyűjtenek össze, emberek vannak, akik beadják a nyugdíjukat, a fizetésüket, tüntetéseket szerveznek számos városban magyarokkal szimpatizálva, elekezekkel Magyarországtól, vonuljanak ki az oroszok, stb. Jelszavakkal. Tehát ilyen a szovjet blokkban máshol nincs rá példa, nem történik meg. Tehát ez óriási. És hát a másik aztán majd a 70-80-as években, amikor már az ellenzéki mozgalmak formálódnak, és hát Lengyelország ebben élen jár, mert ott ugye 56 után másképp alakul a szituáció, nincs megtorlás, nincs emigráció, szabadabb a légkör, tehát az ellenzéki tevékenységnek is jobbak a lehetőségei, megvan egy erős katolikus egyház, sorolhatnánk, hogy még mi minden járul ehhez hozzá, de a lényeg az, hogy a magyar, formálódó magyar ellenzék minden ága, tehát a balliberálisnak mondható demokratikus ellenzék, az egyszerűség kedvéért jobboldalinak vagy nemzetinek mondott népi mozgalom és a hozzájuk kapcsolódható értelmiség, illetve aztán majd az egyetemistákból kinövő, szakkollégiumokból kinövő Fidesz, még megalakulásuk előtt természetesen. Nagyjából ez a három rendszerváltó pártot adja ki majd 87-88-ban az SZDSZ-t, az MDF-et és a Fideszt. Ezek mind figyelik, hogy mi történik Lengyelországban. Mindegyik csoportnak komoly személyes kapcsolatai alakulnak ki, kijárnak Lengyelországban. Persze mindegyik a saját megfelelőjét találja meg Lengyelországba, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy mi normális esetben, hogy világnézetileg és életkornak, generációnak megfelelően keresik a kapcsolatokat, egyetemisták az egyetemistákkal, liberálisok a liberálisokkal, nemzetiek a nemzetiekkel.
Hát ez rendben is van egyébként,
így,
mert
abszolút,
igazából
abszolút.
Itt ennek mentén is, vagy azt is mondhatjuk, hogy ennek ellenére is, azért ez egy platform volt. És
igen,
egy,
hát a
egy
közös
oldal.
Cél. Ugye ez lényegében a folytatása a 19. századi függetlenségi mozgalmaknak egy új szituációba. Tehát mindenkinek az a célja, hogy ha nincs is kimondva, bár Lengyelországon azért ki van mondva, Magyarországon nem, hogy azért a közös cél ez a rendszer. Tehát ezt meg kell buktatni, addig kell arcolni, még nem kényszerül olyan engedményekre, hogy megváltoztassuk ezt a rendszert. Tehát nem véletlen, hogy még ha félve is, de a magyar ellenzék, ki kell mondani, tanulni jár Lengyelországban, szemléli, mi van ott, erőt merít belőle, egyébként praktikus dolgokat el is tanulnak, hát hogyan kell szamizdatot készíteni, hogyan kell konspirációba működtetni egy illegális nyomdát, hogyan kell nyomdagépet készíteni, ha az állambiztonság lefoglalja, hogyan lehet tüntetést szervezni, stb. Tehát, hogy tényleg praktikus dolgokat, meg hát programszerűen is vesznek át dolgokat a különböző csoportok, hogy amiket követelnek Lengyelországban, ahhoz hasonlót, még ha nem is radikálisan, követelik Magyarországon. Ennek lesz az a végeredménye, hogy amikor a kerekasztal tárgyalások Lengyelországban lezajlanak, 89-ben, annak mintájára jön létre a Magyar Nemzeti Kerekasztal is, és a magyarok már többet mernek követelni, még akkor is, ha maga a magyar ellenzék kisebb társadalmi bázissal bír, mint a lengyel, mert ott azért volt egy szolidaritás mozgalom 10 millió taggal, ami azért nagyon jelentős volt. Tehát azt kell mondani, hogy mégis többet követelhet már a Magyar Nemzeti Kerekasztalon az ellenzék a párttól, tehát még Lengyelországban nem tudnak egy teljesen szabad választást kiharcolni 89 elején, 89 végére a magyar ellenzék ki tud harcolni egy teljesen szabad, demokratikus választást. Tehát sok-sok ilyen dolgot fel lehet hozni. Tehát ez is egy ilyen egymással való szolidaritás, vállalás. Persze ez is beleilleszkedik egy nagyobb közegbe, tehát ebben azért már a cseh ellenzék is benne van, a szlovákiai magyar ellenzék is benne van, hát az a nagyon kevés romániai ellenzék, vagy az emigráció is benne vannak, tehát azért ez a szamizdat böngészéséből kibontakozik előttünk egy ilyen közép-európai közös
ellenállási mozgalom,
amelyben nyilván a legerősebb a lengyel, tehát azért mindenki oda néz, de való igaz. Végül is azt kell mondani, hogy ebből jön létre aztán a visegrádi együttműködés a rendszerváltás után, tehát ez az alapja, hogy itt főleg a csehek, a magyarok és a lengyelek kivették aktívan a részüket a rendszer lebontásából. Ennek a három államnak van tényleg számottevő középkori múltja, stb. Kulturális sorsközösség, minden megvan ahhoz, hogy aztán, amikor végre sikerül kivívni a függetlenséget, a szabadságot, akkor valamiféle együttműködési formát is adjanak itt a közös politizálásnak.
És talán lezárásként még egy történelmi tényt említhetünk meg, azt, hogy ugye Solyom László köztársasági elnök és Kaczynski lengyel szintén köztársasági elnök Győrben győri nyilatkozatot írnak alá, ez 2006, és aztán 2007 mind a Magyarország gyűlés, mint a lengyel Szejm elfogadja a Lengyel-Magyar Barátság napját, ez március 23. Én nem tudom, hogy ez most mennyire van benne a köztudatban, de most már van egy ilyen napunk, és szerintem ennek a podcastnak a meghallgatása után ez tartalommal is megtelik, mert bevallom őszintén, én nekem volt lengyel-magyar osztálytársam, én a lengyelekkel, amikor érintkeztem, mindig pozitív élményeim voltak, és jó pár dologról tudtam, ami már hangzott, de azért ilyen részletességgel és ilyen mennyiségben semmi esetre sem. Tehát én nekem most az a nagy megvilágosodásom ide a podcast végére, hogy ez a barátság, ez bizony nem csak valami történelem ködébe vesző, misztikus régi barátság, hanem ez gyakorlatilag egy 200 éve tartó, folyamatos és társadalomban is elmélyülő, és a közös tudatunkban is elmélyülő barátság, ami kivételes, és szerintem nagyon ritka. Valószínűleg az egész világtörténelemben nyilván tudnánk példákat mondani, de talán nem tudnánk olyan sokat, úgyhogy én most csak egy személyes véleményként mondom, semmi esetre sem valami olyan következtetésként, ami általános érvényű, de egy ilyen barátságot azt hiszem fontos ápolni.
Pont erre akartam kiukadni, hogy én is azt gondolom, hogy ezt fontos ápolni, fontos ismernünk egymást, azt is fontos tudnunk, hogy mikor mi választott el a lengyel és a magyar politikát, és miért, de hát az talán kitűnt ebből a beszélgetésből, hogy azért ha a politika szintjén érdekellentétek, vagy nézeteltérések is vannak, vagy más diktál a történelem, a társadalom. A két társadalom azért szinte mindig szolidáris volt egymással. Azt hiszem mindig erre lehet építeni. Tehát az egy ritka pillanat, amikor tényleg egy ilyen győri nyilatkozat megszületik, és két államfő azt mondja, hogy legyen egy ünnepe ennek az ezer éves kapcsolatnak. Ugye ez március 23-a. Ez egy ritka pillanat. Egyébként ez is egy társadalmi kezdeményezés, ne hallgassuk el, hogy ezt a győri József Piłsudski kereskedelmi társaság kezdeményezésére fogadta el a két államfő, majd aztán a két parlament, és minden évben ez megünneplésre is került, hát egészen a Covidig, mert aztán innen már akadozott ez a rendezvénysorozat, vagy akadozik máig, most már a háború miatt is, de azt kell mondani, hogy ez mindig az államfők részvételével egy-egy lengyel vagy magyar városban megünneplésre került, és szolgálja azt, hogy egymásról mélyebb ismereteket szerezzünk, és megértsük azokat a pillanatokat is, amikor éppen viták vannak a politikusok között, de tényleg lehet építeni erre a közös társadalmi sorsközösségre és az ebből kinövő együttműködésre. Hát én nagyon remélem, hogy azért ez a jövőben is így fog történni.
Ennél jobb végszót nem is tudtuk volna találni. Mitrovics Miklós, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ez nem csak tartalmas beszélgetés volt, hanem szemnyitogató is. Nekem legalábbis, de lehet, hogy sok hallgatónak is. Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, mi pedig megyünk tovább, a jövő héten is jelentkezünk, és ne felejtjétek el, hogy tudtok minket követni Facebookon, Instagramon, illetve ugye a szokásos podcast követő helyeken. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, ezen kívül producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihád, és ne felejtjétek, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.